Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai két vendégét, Barabás T. Jánost, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját, és I.S. Gergelyt, a Nemzetpolitikai Intézet munkatársát. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. A témánk a romániai belpolitikai helyzet, hiszen éppen most egy kormányfőváltás van napirenden, illetve a magyar-román viszony. Hát az elmúlt napok azt hiszem, hogy bőven szolgáltak hírekkel, történésekkel ezen a fronton. Dióhéjban és felvezetőként ugye lemondott posztjáról Mihály Tudose miniszterelnök, aki néhány nappal korábban nagy vihart kavart kijelentést tett egy televíziós műsorban a székely autonómia törekvésekkel kapcsolatban. Talán érdemes ezt szó szerint is felidéznünk. Ugye úgy fogalmazott, hogy ha az a zászló, mármint a székely zászló, bár ezt nem mondta ki szó szerint, de a televízió műsorban feltett kérdés egyértelműen a székely autonómiára vonatkozott. Ez a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is. Hát európai politikai szintéren szokatlanul éles és erős fogalmazásmód ez, és bár tudjuk, hogy ez a kijelentés nincs szoros összefüggésben, sőt, talán mondhatjuk azt, hogy egyáltalán nincs összefüggésben a miniszterelnök cserével, illetve Tudose lemondásával, mégis talán kezdjük ezzel a beszélgetést, ennek a kijelentésnek az értelmezésével, vagy értékelésével. Barabás T. János.
Üdvözlöm Önöket. A Tudose volt román miniszterelnök kijelentése a székely zászló mellé való lobogtatásról, tehát hogy fölakasztják azokat is, akik a székely zászlót kitűzték, nem egyedi Romániában. Rendszeresen tesznek diszkriminatív és erős megjegyzéseket a magyarokra. Ezt tudomásról kell vegyük.
De azért, egy miniszterelnök szájából egy televízió műsorban, ez azért nagyon
Igen, ez azért a román viszonylatokhoz képest is durva, de hát például Băsescu államfő vagy pont a miniszterelnök is tett kijelentéseket, például pont a miniszterelnök kijelentette, hogy ezelőtt 4 évvel, hogy Orbán olyan, mint Kadhafi, és Orbán Viktor miniszterelnök egy terrorista, volt a román külügyminiszter Bogdan Áureszko, aki kijelentette, hogy Magyarország autista módon viselkedik, tehát mindenféle elmebeteg nemzet vagyunk. Sajnos tudomásról kell ezt vegyük, a románok az iskolában, a templomban, a hadseregben magyar ellenséget tanulnak, például azt, hogy 1000 évvel ezelőtt a békés és jórelkű románokra rárontottak a gonosz magyaruk, és ellopták a földjüket, így szó szerint ilyeneket mondanak a román állampolgároknak. De viszont ezt a durva magyar ellenséget árnyalni lehet azzal, hogy a felmérésekben a románoknak általában rosszabb véleménye van az olténiaiakról, ez dél-kelet Romániában egy történelmi tartomány, mint a romániai magyarokról. Tehát a romániai magyarok számukra rokonszenvesebbek, mint a románok egyes csoportjai. A magyarokat általában szorgosnak, megbízhatónak tartják, büszkéknek, de ugyanakkor agresszíveknek is. Ez a sztereotíp vélemény a magyarokról. Még csak annyit tennék hozzá, hogy az, hogy nem történelmi sérelmek vannak és ellenszenvek, az nem páratlan Európában, ettől még békében normálisan életünk egymás mellett. Gondoljunk csak arra, hogy Napóleon megítélése mennyire különböző a lengyelek, oroszok, angolok, olaszok, németek körében, tehát van akinek franciáknak egy nemzeti hős, az angoloknak egy kalandor rabló Napóleon.
Nyilván azért az autonómia törekvések is azért kerültek ismételten napirendre, és azért kerültek reflektorfénybe, mert az erdélyi magyar pártok elfogadták a közelmúltban, a napokban mondhatjuk ezt a székelyföldi autonómiára vonatkozó koncepciót, és hát tegyük hozzá, hogy azért az időpont is nagyon érzékeny, hiszen egy 100 éves évfordulóhoz közeledünk, ugye 1918. december 1-e az időpont, amikor is a gyulafehérvári nyilatkozat megszületett, amely kimondta Erdély és Románia egyesülését, tehát nagyon sok érzékenység van most úgymond a levegőben. I.S. Gergely.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, én is erre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a Mihály Tudose akasztós kijelentése az nem derült égből villámcsapásként jött, hanem a román közéletben és sajtó nyilvánosságban pontosan az ön által említett autonómia megállapodás kapcsán tulajdonképpen rendszeressé váltak a bár nem ennyire plasztikus és durva megszólalások, de azért rendszeressé váltak azok az egyébként beszélgető műsorok, esti talkshow-k, amelyekben tulajdonképpen ez volt a téma, hogy mit akarnak itt a magyarok, biztosan fel akarják bontani a román egységes államot, hiszen amikor a románok autonómiáról hallanak, akkor automatikusan elszakadásról beszélnek, tehát nincsen meg a közbeszédben az, hogy az autonómia az tulajdonképpen egy meglévő államon belül jelent valamiféle speciális közigazgatási jogosítványt, hanem nem, azt mondják, hogy akkor ez felbontaná a román államot. Na és egy ilyen műsorba hívták fel az akkori román miniszterelnököt, Mihály Tudoszét, aki valóban nagyon súlyos mondatokat mondott. Itt pedig azt tenném hozzá, hogy ugye a szociáldemokrata párton belül most már azt lehet mondani, hogy állandósult egy belső hatalmi harc a 2016 végi választások óta. Belemehetünk majd ennek is a mélységeibe, de most csak annyit szeretnék...
A harmadik miniszterelnök lesz most a
most csak annyit szeretnék megegyezni, hogy Mihály Tudosze valószínűleg erősnek akar tűnni. Azt a tanácsot kapta, hogy nagyon erős kijelentéseket kell tennie. Például volt egy pedofil botrány ezelőtt egy héttel Romániában, és azt mondta, hogy a halálbüntetést vissza kellene hozni. Tehát tette még meredek kijelentéseket emellett is, és valószínűleg az ő kommunikációs képességeit ismerve, amelyek elég szerények, valljuk be, így tudta kifejezni magát a magyar autonómiával szemben, és valóban vállalhatatlan és vétetetlen kijelentéseket tett, de ez így illeszkedik ebbe a képbe.
Azért, hogy világosan, igen, Barabás Tejáncs.
Veszem, egyet tudunk érteni Gergelyel abban, hogy azért ez egy mesterségesen gerjesztett magyar ellenes hisztéria. Itt említenénk meg azt az érdekességet, hogy olvastam felmérést román üzletemberek körében, számukra a legmegbízhatóbb üzleti partnerek a térségben a magyarok, tehát nem bármi más szomszédja a Romániának. Igen magas a bizalom a Magyarország iránt és a magyar üzleti partnerek iránt. Ez egy nagyon érdekes tényező, úgy látszik, hogy a közgondolkodásban egymás mellett megférhet a gyűlölet és a rokon szem.
Igen, de ahogy én olvastam, azért nem csak a romániai politikai körökben, vagy a romániai politikusoknál, hanem úgymond a román közvélemény nagy részében is ez az autonómia törekvés azért negatív visszhangra talált.
Másképp olvassák a románok ezeket a fogalmakat, mint gondolnánk itt Európában. Tehát számukra az autonómia az szeparatizmust jelent. Tanulják egy ilyenféle agymosott kultúrájuk van a románoknak, hogy csak ez jut eszükbe az autonómiáról, tehát szeparatizmus, elkülönülés. De az egész magyar ellenességgel kapcsolatban engem nem az aggaszt, hogy vannak ilyen hisztérikus kijelentések és gyűlölködés a román politikum részéről, hanem engem az aggaszt, hogy a román politikusok, pártok nem szigetelődtek el, nem ítélték el a Tudoszé volt miniszterelnök székely ellenes kijelentéseit. Ugyanígy, ahogy
a... talán éppen az új miniszterelnök jelölt, ugye Viorica Dacian azért tett még a mielőtt őt jelölték volna a miniszterelnöki posztra, elhatárolódott a Tudoszé nyilatkozattól. Én ezt olvastam.
Így van a román sajtóban, akkor ez azért nem kapott nagy teret, mert akkor Viorica Dacian nem igazán volt egy fősodorbeli román politikus.
Igen, hát ő európai parlamenti képviselő ha jól tudom, akkor a szociáldemokrata pártnak sem volt meghatározó figurája.
Egyáltalán nem, tehát teljesen marginális szereplő volt, és valóban ő a közösségi oldalán írt egy olyat, hogy bár az egységes román nemzetállam eszméje az sérthetetlen és érinthetetlen, de hogy emberek felakasztásával fenyegetőzni az teljesen elfogadhatatlan, és Európában óriási károkat okoz Romániára nézve, tehát itt is már megjelent egy ilyen szempont, hogy tulajdonképpen Romániának rossz az, hogyha a miniszterelnöke ilyen kijelentéseket tesz, amelyek egyszerűen nem értenek Európába, hogy ezt mégis hogyan gondolta, és valóban ő volt az egyetlen, vagy szinte az egyetlen román közéleti szereplő, aki elítélte ezt a nyilatkozatot, és néhány nappal később megkijelölték ugye miniszterelnöknek.
Barabás János.
Ez kimaradt az olvasmányaimból, de abban azt hiszem egyetértünk, hogy a vezető román média, a vezető román politikusok nem nyilatkoztak ebben az ügyben. És
ilyen meglehetős csend volt.
Igen, csend volt. És még egy nagyon aggodalmas ügy van a magyar ellenséggel kapcsolatban, hogy a román külügyminisztérium nem volt hajlandó nyilatkozni a akasztós kijelentés ügyében, de viszont a 13-án, 14-én volt, éjjel volt egy este későn egy tüntetés Budapesten a Román Nagykövetség épületénél, a 64 Vármegye mozgalom a kerítésen, a nagykövetség kerítésen lévő román állami címet letakart egy székelyzászlóval. Emiatt tiltakozott a román külügyminisztérium, majdnem szó szerint idézem, aggodalmát fejezték ki, hogy a Budapesti Román Nagykövetséget szélsőséges elemek megtámadták. Tehát talán volt szó, hogy letakarták a címet a zászlóval. És ugyanaznap, mikor ez a román külügyminisztériumi tiltakozás volt, egy ilyen eléggé hamis váddal, hogy megtámadták a román nagykövetséget, egy román europarlamentár felszólította, vagy fölkérte Juncker európai bizottsági elnököt, hogy ítélje Magyarország gyakorlatát, hogy szélsőségesek megtámadhatják a budapesti román nagykövetséget. Tehát a román külügyminisztérium, a román diplomácia rendkívül hamis, hazug módon nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan reagált erre az ügyre, és most Brüsszelben nem az a téma, hogy megfenyegették akasztással a székelyföldi vezetőket, hanem az, hogy a Magyarországon szélsőséges elemek úgymond megtámadták a nagykövetséget. És akkor ezzel kapcsolatban csak annyit mondjak el, hogy itt lenne az ideje, hogy a nemzetpolitikával, külpolitikával foglalkozó magyar szervezetek először gondolkodjanak, és utána cselekedjenek, mert azt azért előre lehetett volna borítékolni, hogy a román címer letakarása az egy sértésnek fog tűnni a románok szemében, és akkor ezért tiltakozni fognak.
Azért, hogy lássunk tisztán, azért térjünk vissza még erre a bizonyos autonómia tervezetre, amit itt a bevezetőben említettünk. Ez a mostani hárompárti autonómia tervezet, amit ugye a Románia Magyar Demokrata Szövetség, az Erdély Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt alkotott meg. Fő pontjaiban mit is tartalmaz ez, és hogyan sikerült egyáltalán közös nevezőre jutni a három pártnak, mert hogy ezt a közös nevezőt nem mindig, vagy csak többnyire elég nehézkesen szokták megtalálni?
Hát most sem találták meg ezt a válaszom, tehát gyakorlatilag amit itt aláírtak néhány, vagy egy hete, vagy másfél hete, ez egy másfél oldalas megállapodás. Tehát itt nincsen szó közös koncepcióról egyelőre, hanem egy másfél oldalas megállapodás született meg, amit gyakorlatilag annyit tartalmaz, hogy bizonyos alapelvekben továbbra is egyetért ez a három szervezet, és az a...
És mik ezek az alapelvek, amikben egyetért?
Az a bizonyos kolozsvári nyilatkozat, amit a 90-es rendszerváltás után Kolozsváron az akkori vezetői az erdélyi magyarságnak tettek, miszerint a cél az az autonómia, mert a közösség megmaradását csak ez biztosíthatja, ez még mindig érvényes. Tehát továbbra is autonómiát akarnak mindhárom politikai szereplő. Gyakorlatilag ez a lényege, és akkor megfogalmaztak néhány alapelvet, hogy milyen kellene legyen, de igazából nincs egy közös koncepció, hiszen van az RMDSZ-nek például egy autonómia tervezete, amin dolgozik közösen a Magyar Polgári Párttal, illetve van a Székely Nemzeti Tanácsnak egy tervezete, amit az Erdély Magyar Néppárt vállalt fel, és most lesz még csak bonyolultabb, elnézést kérek. Tehát ezeket a tervezeteket, nincsen arról szó ebben a másfél oldalas dokumentumban, hogy ezeket megpróbálnák összefésülni.
Sőt, hát bocsássam, meg nem tudom, hogy ennek itt vannak-e érintkezési pontok, de ha jól tudom, vagy jól emlékszem, akkor a romániai Magyar Demokrata Szövetségnek van egy kisebbségi törvénytervezete, vagy kisebbségi törvényjavaslata is, hát már bő 10 éve beterjesztve, amit ugye akkor vesznek elő egyáltalán a parlamenti bizottságok, amikor úgy érzik, hogy szükség van arra, hogy az RMDS a kormánykoalíciót valamilyen formában, bukaresti kormánykoalíciót valamilyen formában támogassa, de ebben sem volt még előrelépés.
Igen, amiről ön beszél, az a kulturális autonómia van benne ebben a bizonyos kisebbségi törvénytervezetben, illetve a román jogszabályokból az összes kisebbségi jogosítványa foglalkozó cikket bepróbálták ebbe tenni. Ez 2005-ben terjesztette be az akkori román kormány. Azért fontos a dátum, mert akkor voltunk az Európai Uniós csatlakozás előtt, és akkor a román kormányra volt egy ilyen nyomás Brüsszel irányából, hogy valamiféle rendezése a kisebbségi helyzetnek az mindenképpen szükséges, és akkor a kormány beterjesztette ezt a kulturális autonómiát is tartalmazó törvénytervezetet, azóta sincs semmilyen előrelépés, ez 13 éve lesz, ugye. Már, amiről viszont...
És itt vannak azért érintkezési pontok, vagy közös pontok?
Olyan értelemben vannak...
amit most a három párt...
Igen, hogy ebben a másfél oldalas megállapodásban szerepel az, hogy a kulturális autonómia is egy cél azokon a szorvány településeken, vagy azokban a szorvány régiókban, ahol a magyarság ugye kisebbségben van, számbeli kisebbségben, hiszen az egyéni jogok, tehát a kulturális autonómia az ott fejtheti ki a hatását, és akkor a másik oldal az pedig a területi autonómia, ami a Székelyföldre vonatkozik, és erről szól ez a bizonyos két törvénytervezet, vagy két koncepció, amiről én beszéltem, ez kifejezetten a székelyföldi területi autonómiáról szól. Az egyik tervezet szerint a három megyén alapulna, ugye Hargita, Kovászna és Maros megye mai határain alapulna ez az autonómia, a másik a Székely Nemzeti Tanács tervezete szerint pedig a székelyföldi történelmi régió.
Tehát még a földrajzi határokat tekintve sincs egyetértés.
Igen, ezért mondtam azt, hogy igazából nincsen közös koncepció, néhány alapelvet leszögeztek és hitettettek amellett, hogy továbbra is nem adják fel az autonómia eszméjét, mint egy célt, és a három magyar szervezet leült egy asztalhoz. Ez is egy nagyon fontos politikai eredmény, mert ugye eddig azt láttuk, hogy a legutóbbi választásokon az RMDSZ és az MPP tudott megegyezni, de az EMMP-t kihagyták ebből a megállapodásból. Most mindhárman egyetlen asztalnál ültek le. Szóval olyan nagy újdonság ebben a megállapodásban nem volt, hogy a román sajtó felháborodása indokolt lenne. Mindhárom párt programjában benne vannak ezek az alapelvek, tehát semmilyen titkot nem árultak most el ezek a vezetők. Tehát ebből a szempontból is egy picit mesterkélt ez az egész felháborodás.
Azért az jutott eszembe kisebbségi jogok és autonómia, meg autonómia törekvések kapcsán, hogy hát ugye van egy magyar-román alapszerződés is. Abban nincsenek meg azok a mechanizmusok, amik alapján mindezt egyáltalán tárgyalni lehetne erről, vagy kidolgozandók lenne?
A román-magyar alapszerződésben szerepel, bocsánat, hogy az autonómiára nem vonatkozik se az alapszerződés, se semmilyen.
De kisebbségi, egyéb kisebbségi jogokra jogosítványok?
Az igen, de pontosan ezért annak idején 1996-os a román-magyar alapszerződés, és ezt az RMDSZ nem szavazta meg az akkori román parlamentben, pontosan azért, mert ez az alapszerződés, ez nem volt túlságosan kedvező a kisebbségi jogok szempontjából. Ez 96-ot írtunk, mindkét ország ugye NATO-ba és EU-ba igyekezett, úgyhogy egy ilyen alapszerződés megkötése az megint csak egy kívánalom volt a nyugati szövetségesek részéről, de hát nagyon sok bírálatot megfogalmaztak már akkor is ezzel az alapszerződéssel kapcsolatban.
Barabás János?
A helyzet sokkal összetettebb és bonyolultabb, mint ahogy gondolnánk. Valóban a román alkotmány, mint ahogy általában a románok elzárkoznak bármilyen párbeszédtől autonómia ügyekben. A román alkotmány első mondata leszögezi, hogy Románia egy egységes, oszthatatlan nemzetállam. És ez egy nagyon furcsa kitétel, hogy nemzetállam, ugye 2018-ban. És van még a román alkotmányban olyan gondolat, olyan kitétel is, hogy elítélnek és mindenféle etnikai alapon való elkülönülést. Tehát a román politikumban van egyféle hallgatólagos konszenzus, hogy bármilyen magyar etnikai kérés vagy jogérvényesítési óhaj esetében az egyenválasz az kell legyen, hogy a román alkotmány tiltja a közösségi autonómiát, etnikai alapon való autonómiát, illetve hogy Romániában már megvan oldva a kisebbségi helyzet, példaértékszerűen Európában, ez például Klaus Johannis száz származású román köztársasági elnök is többször elmondta már külföldön hivatalos útjai során. Valóságban azért is bonyolultabb a dolog, mert azért, ha az RMDSZ jó viszonyban volt az éppen aktuális román kormánnyal, akkor az éppen aktuális román kormány kikérdezte az RMDSZ véleményt főbb kulturális, magyar kulturális témákban, például, hogy kinevezte kiskolai
igazgatókat. Az elmúlt egy évben ez nem így volt? Mert ugye az elmúlt egy esztendőben ez nem így volt, amióta a szociálliberális kormánykoalíció irányítja Romániát? Mert hogyha jól tudom, akkor az RMDSZ kötött egy megállapodást, mely szerint parlamenti támogatást biztosít a koalíció számára.
Pontosan nem tudjuk, hogy miben állapodtak meg. Azt tudjuk, hogy a Dragnea szociáldemokrata párti elnök kilátásba helyezte, hogy engedményeket tesznek oktatásban a magyar kisebbség számára, mégpedig annakat, amit az RMDSZ kért. De talán Gergely többet tud ezekről.
És Gergely?
Igen, voltak ilyen voltak erről beszélgetések. Csak itt a fő gond az, hogy a politikában a megállapodásokat nem ingyen adják, tehát amennyiben nincsen szükség a voksokra a többséghez, már pedig
és
ez a helyzet.
És most nem volt elég markáns
igen, addig nagyon szép megállapodásokat meg lehet fogalmazni, meg lehet minden parlamenti ülésszak előtt egy közös tárgyalást folytatni, aztán meg kiértékelni, csak éppen a gyakorlati eredmények azok nagyon kérdésesek. Amikor a Grindánon...
kormányzati pozícióban is az RMDSZ, akkor más volt a helyzet, vagy akkor nagyobb mozgástere volt?
Más volt a helyzet, de itt nem csak amiatt, hogy kormányon volt. Tehát most így visszatekintve 2017-ből azt látjuk, hogy az EU-s csatlakozás előtt nagyon sok minden történhetett, akár az egyes jogszabályokban, oktatási téren, oktatási törvényt lehetett, még 2011-ben is el lehetett fogadni, vagy életbe lehetett ültetni egy oktatási törvényt, ami azóta is akadozik, például Marosvásárhelyen az Orvosi Egyetem esetében. Tehát az látszik, hogy 2007 után, amikor rájöttek a románok, hogy az EU részéről semmiféle nyomás nem fog nehezedni az országra. Az Amerikai Egyesült Államokat nem érdekli már ez a kérdés, mert nincsen konfliktus gócpont, tehát teljesen másfele irányult a geopolitikai figyelem, akkor igazából nem is olyan biztos, hogy szükségesek ezek a jogszabályi változtatások, nem fog összedőlni a világ, az RMDSZ-re nincsen mindig szükség a román kormány mellett, majd úgy alakítják, hogy ne legyen szükség, így pedig nagyon-nagyon nehéz bármilyen külső szövetséges találni, tehát az látszik most, hogy tulajdonképpen azóta érdemi előrelépés a többség-kisebbség viszony tekintetében nem volt.
Barabás Tényes.
Beszéljünk egy kicsit a nemzetközi kontextusról, hogyha már magyar kisebbségről van szó, és autonómiáról. Megállapíthatjuk, hogy az Európai Unió meglehetősen passzív a Nyugat-Balkánon, Fekete-tengeren, Kelet-Európában, szemben azzal, hogy az Egyesült Államok egy igen határozott biztonságpolitikát képvisel a tágabb régiónkban. És így a románok rendkívül mód ügyelnek arra, hogy a megfelelő üzeneteket bevigyék az amerikai döntéshozó körökbe, vagy döntés előkészítő körökbe akár, és a területi autonómiát úgy állítják be a románok, mint valami biztonságpolitikai veszélyforrást, és utalnak a boszniai polgárháború, vagy akár a Donbászra, a kelet-európai válságokra, és túl nagyítanak, hisztérikus módon adnak elő olyan ügyeket, hogy például a moldovai köztársaságból, a gagauz autonómiából járt néhány gagauz vezető a Székelyföldön, ezt a románok úgy adják elő, hogy a székely politikai vezetőt össze akarnak fogni Oroszországgal, Románia ellen, ami persze egy képtelenség. Tehát nagyon ügyes diplomáciával és megfelelő hatékonysággal tudnak ők üzeneteket bevinni döntéshozók körökbe, mind az Egyesült Államokban, mind az Európai Unióban. Ebben a témában mindenképpen tennivalója lenne a magyar pártoknak, mind Magyarországon, mind Romániában.
Erről is beszélgetünk majd a hírek után, most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést Barabás T. Jánossal, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatójával, és I. és Gergellyel, a Nemzetpolitikai Intézet munkatársával. Tartsanak velünk továbbra is!